Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes harmadik könyvének 10. részéből olvassuk. Az első 11 versben így szól hozzánk Isten igéje. Mózes harmadik könyve 10. részéből az első 11 vers így szól hozzánk. Nádáb pedig és Abihu, Áron fiai, vevék egyen-egyen az ő temjénezőjüket, és tőnek azokba szenet, és rakának arra füstölőszert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, melyet nem parancsolt vala nékik. Tűz jött ki azért az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt. És mondta Mózes Áronnak, ez az, amit szólt az Úr mondván, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Áron pedig mélyen hallgatott. Szólította azért Mózes Misáelt és Elsafánt, Uzielnek, az Áron nagybátyjának fiait, és mondanékik, jöjjetek ide, vigyétek ki atyátok fiait a szent hely elől, a táboron kívül. És oda mentek, és kivitték őket az ő köntöseikben a táboron kívül, amint szólott Mózes. Azután mondta Mózes Áronnak és az ő fiainak, Eleázárnak és Itamárnak, fejeteket meg ne mesztelenítsétek, ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok, és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen. A ti atyátok fiai pedig Izraelnek egész háza sírassák az égést, melyet égetett az Úr. A gyülekezet sátorának nyílásán sem menjetek ki, hogy meg ne halljatok, mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És cselekvének Mózes beszéde szerint. Áronnak pedig szólt az Úr, mondván, bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne halljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben, hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között, és hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelésekre, melyeket az Úr szólott nékik Mózes által. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Jézus Krisztus által mennyei édesatyánk, köszönjük te néked, hogy téged a világ teremtőjét, gondviselőjét, kormányzóját magasztalhat a szívünk ezen a mai vasárnapon is. Köszönjük néked, hogy elküldötted nékünk a te egyszülött fiadat, az Úr Jézust, hogy legyen üdvözítőnké az ő kereszten odaáldozott élete által. Köszönjük Jézus Krisztusunk, hogy valóban eljöttél erre a földre, teljesítetted a küldetést, és most már meghaltál és föltámadtál, és te vagy az, akiben, ha hiszünk, üdvözülhetünk. Nem kell pokolra jutnunk már földi életünkben és azután is, hanem kiszabadulhatunk onnét, és élhetünk már a földön is, mint az Isten gyermekei, családjának tagjai, és az örökké valóságban is ott lehetünk majd az új égen és az új földön, az Isten országában. Segíts minnyájunkat szent lelked erejével, hogy tudjunk hinni te benned, rá tudjuk bízni magunkat, magunkat megtagadva tudjunk követni téged, és kitarthassunk melletted hétköznapi életünk meg annyi kihívása, forgataga, kísértése közepette is. Segítsél bennünket a mai istentiszteletünkön is, tisztogasd a mi istentiszteletünket, és add, hogy hozzád méltó lehessen az, és segíts, hogy ami nem méltó hozzád az istentiszteletünkbe, azt meglássuk, azt megbánjuk, azt elvessük, megtagadjuk, elforduljunk attól is, újat kezdjünk. Kérünk téged, hogy te taníts minket a mai napon is ígédből, és munkád lelkeddel a szívünkben alázatot, odahallgatást, megértést, és akaratodnak való odaszánást. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban, köszönjük, hogy most itt lehetünk, kicsik és nagyok. Vondd a mi szívünket magad után. Hadd fussunk te veled, hadd járjunk te veled. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, a 313-as dicséretünknek az első versét énekeljük. 313. dicséretünk legelső verse így kezdődik, dicsérd Istent kereszténység ő dicsőségében. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 4. részéből olvassuk, a 20. verstől a 24. versig. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanéki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most van, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, legutóbbi találkozásunkkor az egyház csodájáról beszéltünk. Arról, hogy a Szent Háromság Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek biztosítja ennek a láthatatlan emberi társaságnak, közösségnek az egységét. Beszéltünk arról, hogy az egyháznak nem csak egysége van, hanem van egy központja, egy centruma, aki maga a Szent Háromság Isten, aki megszólítja az ő egyházát, az ő népét, mégpedig a Szentírás és annak a tiszta magyarázata által. És beszéltünk arról, hogy az egyház pedig ezt a megszólítást hittel fogadja, és válaszol rá, reagál rá, mégpedig azzal, hogy szívből kezdi imádni, és örömmel kezdi dicsérni az őt megszólító Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság Istent. És aztán ennek az imádatnak a kifejezése nem csak az imádság vagy az ének, hanem az egész élet, ami Isten imádatának a jegyébe kezd telni. Na, ennél az utóbbi témánál szeretnék most maradni, Isten imádatánál, vagy Isten tiszteleténél, Isten dicsőítésénél, és ezzel kapcsolatban szeretnék 3 fontos dologra rámutatni. Először is arra, hogy Istennek az imádat, a dicsőítése, tisztelete, az megkívánja azt, hogy lélekben, igazságban és józanságban történjen. Nézzük először ezt, hogy mit jelent az, hogy lélekben. Jézus Krisztus a felolvasott alapigényben egy kútnál beszélget egy asszonnyal. És elmondja ennek az asszonynak, hogy az atya miféle imádókat keres az ő imádóiként, imádóiul, imádói gyanánt. És azt a rendkívül fontos dolgot tanítja ennek az asszonynak az Úr Jézus, hogy az Isten lélek. Az Isten lélek. Azzal, hogy Isten lélek, Jézus azt mondja, hogy Isten ne úgy gondolja el az asszony, meg senki, mint aki valami húsvér lény lenne, aki bizonyos értelemben hát korlátozott, és helyhez kötött, vagy helyhez köthető, akár a Garizim hegyéhez, ahol annak az asszonynak a népe imádta az Istent, vagy akár úgy, hogy a zsidók, akik Jeruzsálemben a templomhoz kötődően imádták Istent, ne gondolja, hogy Isten valami helyhez köthető, vagy kötötte magát, vagy csak ott érhető el az imádattal, a tisztelettel, mert az Isten lélek. Nem lehet őt, hogy mondjam, lokalizálni, helyhez kötni, és akár úgy is mondhatom, hogy az öt érzékszervel megragadni. Isten nem lehet látni a testi szemünkkel, nem lehet megfogni a kezünkkel, nem lehet hallani, nem lehet érezni a jelenlétét. Isten nem ilyen valaki. Isten lélek, és azt mondja utána, hogy mivel Isten lélek, ezért azt kívánja, hogy aki őt imádja, az is lélekben imádja. Na most itt a kérdés az, hogy ez mit értett az Úr Jézus. Általában az ige magyarázók egy kicsit tanástalanok, őszintén szólva, hogy most a lélek szón mit értsünk? Az Istennek a lelkét, vagy az embernek a lelkét értsük? Hát most én azt amondó vagyok, hogy először értsük rajta az Istennek a szent lelkét, aztán meg az embernek a lelkét. Isten lélek, és Istennek van egy szent lelke, így ismerjük ugye a Szent Háromságnak a harmadik személyét. Na most ahhoz, hogy egy ember lelke elkezdje az Istent imádni, ahhoz a szent léleknek a közbeavatkozása szükséges valakinek a lelkébe. Hát ez egy alapvető újszövetségi tény, hogy Isten lelke kell, hogy az embert újjászülje, hogy aztán utána elkezdje Istent imádni, lélekből fakadóan. Tehát először Isten lelke kell, hogy beavatkozzon. Pont erről beszélt egyébként Jézus egy kicsit korábban Nikodémussal, akinek az újjászületésről tanított, és ott is a szent lelket emlegette. Szent lélek által Isten újjászül egy embert, aki aztán elkezdi őt lélekből, szívből imádni. Ahhoz, hogy valaki szívből fakadóan imádja, tisztelje, dicsérje Istent, kell, hogy előtte az Isten szent lelke újjászülje. Úgy is mondhatom, hogy megtérítse, hitre segítse, Jézus Krisztusba vetett hitre segítse. Valahogyan az Úr Jézus azt hangsúlyozza, hogy az igazi Isten imádat valahogyan Isten munkájának a következményeként jelentkezik egy ember életébe, egy ember lelkébe. Nem egy ember maga dönti el, hogy én most Istent fogom imádni. Eldöntöttem, hogy dicsérem Istent, és akkor ez így nem megy. El lehet ezt dönteni, de ez így semmi. Az az imádat számít Istennek, ami az Isten lelkétől újjászült, hitre segített, megtérített emberi lélekből fakad és tör elő. Ami szívünk, ezt be kell újra meg újra látni, nem alkalmas arra, hogy Isten dicsérjük. Isten tiszteljük, Isten magasztaljuk. Nem is foglalkozunk ezzel, őszintén szóval. Tehát az a szív, amivel mi születtünk, az a lélek, az nem az Isten dicséretére hajlik, hanem az Isten átkozására hajlik. Az Istennek ellenáll, az Istent elutasítja tulajdonképpen. Egy bűnös a szívünk. Bűnben születtünk, hogy mondja a Biblia. Nem hajlunk arra, hogy Isten felé. Olyanok vagyunk, mint aki vakon született, hogy nem lát, és hiába akar látni, nem tud látni. Kell, hogy jöjjön az Úr, és mondjuk megnyissa a szemünket, és látóvá tegyen minket. Tehát Isten lelkének a munkája szükséges egy ember szívébe, lelkébe, hogy elkezdjen hinni, bízni az Úrban, és elkezdjen lélekből, szívből fakadóan tisztelni azt, akit korábban vagy átkozott, vagy nullának nézett, semminek vett. Na most tehát lélekben imádni Istent. Az kell, hogy az Isten lelke újjászüljön, hitre segítsen, megtérítsen egy emberi szívet, az enyémet meg a tiédet. És utána majd ebből a hitre segített szívből, lélekből elkezd jönni az Istennek az igazi tisztelete és imádata. Hogyha már valakinek a szíve újjászületett, megtért, hitre jutott szív, és bízik Jézusban, mint megváltó Urában, és követi őt az önmegtagadás útján, és az ilyen ember testvérek szívből fogja Istent imádni, lélekből. Nem kötődik úgy egy mondjuk, mint hogy a zsidók kötődtek a jeruzsálemi templomhoz, vagy a samaritánusok kötődtek a Garizim hegyéhez, vagy hogy ma is sokan kötődnek bizonyos helyekhez, fizikális helyekhez, hanem ahol van a hívő ember, mindenhol tudja imádni Istent. A szívéből, lélekből fakadóan megy az utcán, ott is imádhatja Istent. Dicsérheti az Urat. Ha otthon fölkel az ágyból, vagy lefekszik az ágyba, vagy a beteg ágyába fekszik, vagy abból kell fel. Ha én nem tudom, dolgozik valamin, vagy megáll egy pillanatra az étkezés előtt, vagy után, a szívéből előtör az Úr felé. Ha történik vele valami jó dolog, vagy ha éppen valami rossz dolog történik vele, vagy körülötte, akkor is rögtön az Úrhoz fordul, és dicséri, magasztalja, és imádja az Urat. Lélekből fakad. Nem kell neki, hogy elmegyek majd a templomba, csak ott lehet. Máshol nem. Itt is lehet. A templomba is lehet, de a templomon kívül is lehet. Lélekből fakad az újjászületett embereknek az imádása és tisztelete. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, testvéreim, mert sokszor az embereknek az Isten tisztelete kimerül bizonyos külsőségekben. Ugye? Ismerjük ezt a dolgot sajnos. Akár a magunk életéből is ismerhetjük, hogy a szívünk nincs benne. Csak úgy formálisan. Tehát elmegyük a templomba, akkor ott fölállok, leülök, fölveszek egy kegyes arckifejezést, jól viselkedek, illedelmesen viselkedek, éneklek, vagy úgy csinálok, mintha énekelnék, vagy figyelek is, úgy tűnik, hogy figyelek, de lehet, hogy közben máshol jár a fejem. Tehát fölállok, leülök, ott vagyok én úgy testileg, de úgy lelkileg nem vagyok benne ebbe a dologba. A szívem nincs benne ebbe a dologba. Csak formálisan vagyok benne a dologba, valamiért, mert ezt úgy jól esik, vagy fontosnak látom, vagy valami. De nincs benne a szívembe az Istennek az igazi tisztelete. Ez ugye már a zsidó népet is megkísértette ez a fajta Isten tisztelet gyakorlás, hogy hát elmegyünk a templomba évente, amikor jönnek ezek az zarándok ünnepek, fölmegyünk, aztán visszük az előírt áldozatokat, úgy gépiesen ottan elmondjuk, amit el kell mondani, aztán szépen hazamegyünk, és folytatjuk az életünket úgy, mint korábban. De a szívünkben nincs az Úr iránti imádat, az Úr iránti tisztelet, csak formalitás az egész. Hát, hogyha nézitek az ószövetségi prófétáknak a könyveit, hányszor találkozunk ezzel, amikor Isten kifogásolja ezt a népétől? Hogy ti mit csináltok? Ti eljöttök ebbe az én házamba, és itt mindennek előírásnak eleget tesztek, utána elmentek, azt mintha mi se történt volna. Folytatjátok az életeteket, teljesen hitetlenül, istentelenül, de amikor itt megálltok előttem, akkor is istentelenek és hitetlenek vagytok, csak csináljátok valamiért a formaságokat. Ugye ezzel nyugtatjátok magatokat, vagy ezzel igazoljátok magatokat, vagy nem, de valamiért csináljátok. De én a szíveteket keresem, hát emlékeztek, hogy amikor Sámuel elment fölkenni Isai fiaihoz Betlehembe a Saul utáni királyt, nem tudta, hogy melyik fiú lesz az, és akkor Sámuelnek ugye Elibe állítja Isai a nagyfiát, és akkor Sámuel gondolja, na hát ez egy alkalmas gyerek lesz, ez egy olyan szép deli, erős gyerek, és akkor az Úr rászól Sámuelre, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr mit néz? Ami a szívben van. Nem ő az, akit választottam. Mert az Úr mit néz? Ami a szívben van. És az Úrnak nem tetszett Eliáb szíve. Az Úrnak a legkisebb fiú szíve tetszett, Dávidnak a szíve, akit úgy kellett hazahívni a mezőről, mert éppen a juhokat őrizgette. Az ő szíve azt tetszett az Úrnak. Mert Dávidnak a szívében ott volt Isten igaz félelme, tisztelete, szeretete. Nála nem formalitás volt a vallás, hanem szívbeli dolog. Nem véletlenül mondja az apostol sem azt az új szövetségben, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Vagy hogy Krisztus lakozzék hitáltal a ti szívetekben, lelketekben. Onnan kell, hogy fakadjon az igaz istentisztelet, és testvérek, nem tud máshogy fakadni, csak úgy, hogyha az Isten lelke újjászüli az ember szívén, ha hitre segít minket. Akkor onnantól kezdve mi lehetünk a templomba, vagy otthon, vagy az utcán, valami világi helyen, a szívünk akkor is az Úré lesz. Az Urat fogjuk tisztelni, az Urat dicsérjük, ő érte vagyunk, ő érte szólunk, ő érte cselekszünk mindent. Mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. A külső, végrehajtjuk mi ezeket, hogy eljövünk a templomba, meg fölállunk, meg leülünk, és a többi, de a szívünk benne van, ugye? Benne van a lelkünk. Ezt szívből tesszük, nem formalitásból, nem ridegen, és hát olyan gépiesen, mechanikusan, hanem egész máshogy. Az atyatestvérek lélek, mondja Jézusunk, és ő azt kívánja, hogy mi őt lélekben imádjuk. És hogy lélekben imádhassuk, szívből imádhassuk, ahhoz kell, hogy a Szentlélek újjászüljön minket. Természet fölötti beavatkozás szükséges, ahhoz így is mondhatom, hogy mi elkezdjük úgy imádni Istent, ahogy az ő lénye azt megköveteli tőlünk. Manapság sokan próbálkoznak ezzel, hogy enélkül, az isteni beavatkozás nélkül kezdik el Istent imádni. Nagyon sok, tehát vallásos emberek ezek, újjászületés nélkül kezdjük Isten dicsérni, hát mert ez így. Akár így egy református gyülekezetbe, akár evangéli, bármelyik gyülekezetbe. Elmegyünk a karizmatikus gyülekezetbe, ott szól a band, húzza a talpalával ott, és akkor most fél óráig, vagy háromnegyed óráig dicsőítjük Istent feltartott kézzel, miközben a szívünk nem az Úré. Lehet csápolni, de ha a szívünk nem született újjá, az egész nem fogadja el Isten. Hiába tart háromnegyed óráig, nem fogadja el. Az Isten azt kívánja tőlünk, testvérek, jegyezzük ezt meg, hogy szükség, mondja Isten, lélek és szükség, muszáj, ha tetszik, ha nem, hogy lélekben imádjuk. És csak akkor tudjuk lélekben imádni, szívben imádni, ha az Isten lelke újjászül minket. És akkor elkezdődik egy nem formalitásokban kimerülő, hanem formalitásokkal is bíró, de lélekből fakadó Isten tisztelet. Na, áttérek a másik dologra. Azt mondja az Úr Jézus ennek az asszonynak, hogy nem csak hogy lélekben kell, hogy történjen az Isten imádása, hanem igazságban. 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 Hát János evangéliumát, ha olvassuk, akkor találunk egy ilyen igét, hogy Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. De találunk egy olyan igét is, ahol maga Jézus mondja a főpapi imádságban, a te igéd igazság. Vagyis Jézus, mint az Isten igéje, vagy Isten írott igéje, az az igazság. Magyarán Jézus azt mondja ennek az asszonynak, aki samaritánus volt, és akik tisztelték valamilyen módon Isten, csak nem Mózes törvénye szerint, nem Isten igéje szerint, hanem egy saját maguk által kreált módon. Azt mondja ennek az asszonynak az Úr Jézus, hogy így nem lehet. Az Istent az ő igéje szerint, szerintem való módon, vagy az írott ige szerint kell tisztelni. Attól meghatározott módon kell őt tisztelni. Ige szerint kell tisztelni. Nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek, hogy Isten egyfelől az ő szent lelke által avatkozik közbe egy ember életébe, hogy az lélekből kezdje őt imádni, de ha már valaki újjászületett, akkor utána azt mondja neki az Úr, hogy mostantól kezdve te engem az én igém szerint kijelentett, a Bibliába foglalt akaratom szerint tiszteljél. Ahogy megíratott. Azt mondja Calvin, hogy mihelyst eltávozik tőlünk Isten igéjének a világossága, sötétség, vakság kerít hatalmába. Bármennyire hízelegnek és tetszelegnek maguknak önhittségükben azok, kik saját elképzelésük vagy emberi hagyományok alapján imádják Istent, ez az egyetlen égből dördülő szózat szétzúzza mindazt, amit a maguk részéről isteninek vagy szennek hisznek. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Tehát ahhoz, hogy vallásunk Istennek tetsző legyen, az szükséges, hogy az ő igéjéből merített ismereten nyugodjon. Nagyon fontos ez. Az igazi Isten tisztelet az igéből nyert, az írott igéből nyert ismereten nyugszik. Mi az igét olvassuk, Megértjük belőle, hogy kicsoda Isten például, nem? Megértjük belőle, hogy milyen cselekedetei voltak. Megértjük belőle, hogy milyen tervei vannak. Megértjük, milyen tulajdonságai vannak. És ennek megfelelően imádjuk őt, és tiszteljük őt, ismerjük el őt annak, aki. Vagy olvassuk az igét, és reformátoraink voltak ebben nagyon, nagyon következetesek. Azt mondták, hogy magának a református istentiszteletünknek a kialakítása is az igén kell, hogy nyugodjon. Ami történik egy istentiszteleten, itt akár közöttünk is, annak mindnek kell, hogy legyen bibliai alapja. Valamire visszavezethető kell, hogy legyen. Isten igéje szerint kell, hogy történjen az istentiszteletünk ilyen értelemben, még formálisan is. Olvassuk, hogy az apostol köszönti a gyülekezeteket. Azért jövök én be a templomba, és köszöntöm a testvéreket. Az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és béke. Mert ez az igéből jön. Az apostol így köszönti a gyülekezeteket. Nem az apostol köszönti így, hanem maga az Úr köszönti így a gyülekezetet. Imádkozunk? Miért imádkozunk? Mert az igében ott van, hogy Istenhez imádkozzunk. Ez egy parancs nekünk, hogy imádkozzunk, tárjuk elé a szívünket. Akkor nem véletlen, hogy éneklünk, mert azt mondja, az íge mondja, hogy énekeljünk az Úrnak örömmel. Értitek? Mi az, hogy igét olvasok a testvéreknek, felolvasom az ígét. Olvassuk a Bibliában, hogy Nehémiás felolvasta az ígét, példának okáért, felolvasta az ígét a fogságból hazatért zsidóknak. De nem csak felolvasta, hanem elkezdték magyarázni. Pontosabban Esdrás olvasta fel. Esdrás magyarázta is az ígét. Csak Nehémiás könyvébe olvassuk, de Esdrás volt, aki felolvasta meg. Utána elkezdte magyarázni az ígét a népnek, hogy a nép értse. Azt mondja, akik érteni akarták, ott ültek reggeltől délig, kora reggeltől délig. Nem tartalak itt eddig benneteket, de ott ez volt. Ráadásul azok az emberek ott álltak előtte, nem hogy ültek, hanem álltak. Reggeltől délig. És hallgatták Isten igéjének a felolvasását és magyarázatát. Hogy értsék az igét. Nem érzéseket gerjesztett lámpafényekkel, meg popzenével, meg nem tudom én mivel, hanem értelmesen magyar. Ezért magyarázom én is nektek az igét. Ezért figyeltek ti is rám, mert az Isten tiszteletéhez ez is hozzátartozik. Az adakozás, minden testvérei, minden az ígén nyugszik. Ige szerint való kell, hogy legyen az Isten tiszteletünk. Ige szerint való kell, hogy legyen, ahogy keresztelünk. Ahogy kiosztjuk a sákramentumot, a keresztség sákra, vagy az úrvacsora sákramentumát. Ige szerint való kell, hogy legyen, testvéreim. Hát, de még egy dolgot hadd mondjak erről az igazságban való Isten tiszteletről, mert ez is ide tartozik. Tudnélik, nem csak azt jelenti ez az ige által meghatározott Isten tisztelet, hogy azt az Istent imádjuk, akit az igéből megismerünk, és oly módon, ahogy az ige ezt elénk adja, hanem azt is jelenti, hogy az életünk is összhangba kell, hogy legyen az ő igéjével. Most az igazságban való imádatot értsétek úgy, hogy az életünknek is egyre inkább igeszerűnek kell lennie. Ezt azért mondom, mert a zsidóknál sokszor előfordult, hogy az ő elmentek és gyakorolták az istentiszteletet a templomba. Az Isten igéje szerint való volt. Csak éppen, amit az előbb is mondtam, az életükben nem követték, amit Isten mondott. És ez már nem igazságban való istentisztelet. Nem felel meg, mert Isten azt kívánja, hogy akik őt imádják, azoknak az élete is igeszerűvé legyen, egyre inkább igeszerű legyen. Az, hogy beszélnek, hogy viselkednek, ahogy a házasságukat élik, a gyerekeiket nevelik, a munkájukat végzik, ahogy szórakoznak, az is az igeszerint való legyen. És úgy jöjjenek a templomba egy ilyen igeszerű életvitelből, hogy a templomban Istent az ő igéje szerint imádják, és azt az Istent, akit az igéből ismernek meg. Remélem nem nehéz. Igeszerű élet, és jövünk a templomba, hogy az Isten igéje szerint meghatározott Isten tisztelet keretébe azt az Istent imádjuk, akit az igéből ismerünk meg. Ez az ige szerint való Isten tisztelet. Persze most egy pillanatra megállok ezzel a gondolatmenettel, mert amikor így készültem, akkor idáig jutottam, hogy Isten szent lelkétől kell újjászülve, és akkor lélekből fogjuk imádni Istent, és ráadásul ennek az egésznek a normája az Isten igéje kell, hogy legyen. És akkor gondoltam, mennyire satnya az én Isten tiszteletem. Ez megítél engem, s bennünket is. Nem. Ha Isten lelke újjászült minket, és úgy dicsérjük az Urat szívből fakadóan, jó. De mindig így teszem én ezt. Mint újjászült ember is. Mindig így teszem én ezt. Nem keveredik bele sokszor ez a formális elem, és marad belőle ki a szívem. És a másik dolognál is elgondolkoztam, hogy mindig igeszerű az, amit én művelek Isten tisztelet címén. Az életem Isten tisztelete az igeszerű az életem? Igeszerű az, amit itt csinálunk a templomba, vagy csinálok? Azt az Istent imádom én, akit a Bibliából ismerek? Jól van, ha így van, de szerintem vannak olyan dolgok, amikben az ember azt mondja, hogy hát vannak hiányosságaim, vannak bűneim, és kérem az Urat, hogy bocsásson meg ezért, amikor nem úgy. Látjátok, a Nádáb és Abihu, ők papok voltak, mentek imádni az Urat, de hát úgy félváró vették ezt. Szívük se volt benne, meg még nem is ige szerint való volt, amit csináltak. Erre az Isten haragja megölte őket. Ott haltak meg mindketten a Szent Sátornál. Nem játék az Isten tisztelet, nem játék ez. Ha nem úgy tesszük, hogy az Úr előtt kedves, ahogy az ő személye, az ő lénye diktálja azt, vagy meghatározza, nem fogadja el, sőt még megharagszik reánk. Hát Isten legyen irgalmas hozzám, s hozzátok is. Kérjük az ő bocsánatát, és kérjük azt, hogy munkálkodjon bennünk, hogy tanítson minket őt helyesen, neki megfelelően, az ő igényeinek megfelelően, a személyének megfelelően tisztelni, imádni és dicsőíteni. Ige szerint. És itt az ige szerinti Isten tisztelethez kapcsolnám a harmadik dolgot, amit a szívetekre helyeznék még ma. Az, hogy Istent józanságba kell imádni. Józanul. Hát Nádáb és Abihu története, az egy nagyon döbbenetes történet, felolvastam az elején Mózes harmadik könyvéből. Ők voltak Áronnak a fiai. És Áron volt a főpap, és ezek is papok voltak. És kezdték, éppen elkezdték a papi szolgát. Olvassuk, hogy ennek során meghaltak. Mert olyan tüzet vittek az Úr elé, amit Isten nem parancsolt. Isten meghatározta a törvényébe, hogy milyen tüzet szabad az ő oltárára vinni, ezek meg valahonnan máshonnan szedték azt a tüzet. Mondták, ez is jó lesz, tűz, mindegy. Hát nem mindegy. Meghaltak. És amikor meghaltak, Mózes kiviteti a testüket a táboron kívülre, aztán megparancsolja Áronnak és a másik két fiának, hogy ne is gyászolják őket, mert olyan istentelen módon jártak el, hogy nem szabad gyászolni se őket, mert még ezzel még az Isten haragja fölgerjed a népre is. Aztán sokaknak elkerülő a figyelmét az a mozzanat, hogy az Úr ezek után, az szomorú események, tragikus események után Áronhoz beszél, és azt mondja neki, hogy bort és részegítő italt ne igyatok, amikor te és a te fiaid bementek a kijelentés sátrába, hogy meg ne halljatok. És taníthassátok, ne csak ti tudjatok különbséget tenni a közönséges és a szent, hanem taníthassátok azt, hogy a nép is különbséget tudjon tenni a közönséges és a szent között. De részegen nem tudjátok. Nem tudjátok megkülönböztetni a szentet és a szentségtelent. Vagyis ezek két fiatalember azért vittek idegen tüzet, hamis tüzet az Úr elé, mert beittak. És mámorukba gondolták, hogy jó lesz az is az Úrnak. Ez a tűz, ahogy mondtam az előbb. Nem törődtek az Úrnak a tűzre vonatkozó előírásaival. Az Ótestamentumban, testvérek, Isten azt mondja, hogy ez örök rendtartás legyen, egy pap se legyen, aki részegen megy be a templomba, vagy mámoros állapotba, hanem mindig józanul végezze el a szolgálatot. Na most juttatom eszetekbe itt, hogy az Úr Jézus Krisztust, amikor vitték a Golgotára feszíteni, odaértek és megkínálták őt, meg a többieket is, mirhás borral. A mirha és a bor összekeveredve kábítószer. És azt mondta Jézusról az ige, nem fogadta el azt. Nem fogadta el azt. Mert az Úr Jézus is papi szolgálatot végzett, éppen áldozatot készült bemutatni a keresztfán, és azt nem lehetett bódult állapotba elvégezni. Ő is ismerte a törvényt. hogy örök rendtartás legyen ez, amit Mózesnek mondott az Úr annak idején. Örök rendtartás, Jézus magára is érvényesnek. Mi megváltásunkat józanul végezte el. Ezt a szolgálatot, hogy feláldozza magát az üdvösségünkért, józanul végezte el, magánál volt. És azt gondolom, testvérek, hogy ez egy olyan norma a mi részünkre is, amit nem léphetünk túl. Az Isten tisztelettet józan állapotba kell végezni, nem mámoros állapotba. Most a mámoros állapotot többféleképpen lehet elérni. Lehet úgy is, hogy valaki iszik. Most ez a legrosszabb, ha valaki úgy jön Isten tiszteletre, hogy előtte jót ivott otthon. Egy kis borocska, egy kis pálinka reggelire, jövök templomba. Na hát ismerjük ezt a szokást egyébként. Érződik is az emberen, sajnos, ha így van, de ez nem jó. Nem jó dolog. Az Úr nem szereti ezt, hogyha valaki így gyakorolja. Még az Új Szövetségben se az Isten tiszteletet. De nem csak bortól vagy részegítő italtól lehet, hogy így mondjam, megmámorosodni, hogy egy kicsit ugye fejünkbe ugrik, hanem mástól is meg lehet, testvérek. Például a zenétől. És pont ezt utaltam az előbb is erre, hogy van manapság nagyon sok gyülekezet, leginkább fiatalokból állnak ezek a gyülekezetek, de nem csak fiatalokból, ahol van egy popzenekar tulajdonképpen, egy esztrád zenekar, nem tudom, hogy nevezzük, rockzenekar, vagy repzenekar, aki ott húzza a zenét, dob, basszusgitár, minden van, és akkor úgymondi most 3/4 órán keresztül dicsőítjük az Urat. Csak hogy ez a zene, ez a mámor felé űzi az embert. Ezt látjuk nagyon jól a popkoncerteken, vagy rockkoncerteken, hogy egy ideig ott vannak, és aki átadja magát ennek, ott az egy bizonyos mámorba, révületbe, egy módosult tudatállapotba, így is szoktuk mondani, kerül. A zenének van egy ilyen hatása. Nem jó, testvérek. Mi nem fogjuk ezt, legalábbis az én időmben nem fogjuk ezt csinálni itt Újszegeden. Nyugodjatok meg, ha esetleg valaki idegeskedett volna emiatt. Nem kell idegeskedni. Ez nem akarom, hogy senki itt, én sem akarok, de senki nem akarom, hogy megmámorosodjon még egy kicsit se. Józannak kell lennünk az Isten tiszteletben. Olyan zenét kell használnunk, ami a józanságunkat nem elveszi, hanem éppen inkább még elősegíti. És ez az a fajta zene, ami szolgáló zene. Szolgáló zene. Beáll a maga szolgáló funkciójába, és vállalja azt. Figyeljétek meg a mi énekeinket, hogy ezekben van egy gyönyörű dallam, de mindig a szöveg dominál. A szöveg határozza meg a dallamot, és a szöveget mondanunk el, és el kell gondolkoznunk rajta. Mit is éneklünk? És az orgona és a többi nagyon szép, ahogy szól a hegedű és a trombita, vagy bocsánat, harsona. Nagyon szép, ahogy szól, de mind kell, hogy belesimuljon, és ott legyen a háttérben. És kell emelje a józansági szintünket, nem pedig a mámor felé, a megmámorosodás, a révület, a szent kábulat felé kell, hogy űzze a mi elménket, vagy tudatunkat. Nagyon-nagyon szép dolog ezt, testvérek, hogy ilyen énekeink vannak. És én ragaszkodom ezekhez. Mert ezek nem elkábítanak minket, hanem kijózanítanak. És Isten imádatába pont ezt kívántatik meg, hogy józanul műveljük azt. És olyan csodálatos az, testvérek, hogy olvassuk a Szentlélekről, mert azt szokták mondani, már bocsánat, de azt szokták mondani, hogy ezt a kábult Isten tiszteleti formát, ezt a Szentlélek idézi elő. Hát nem, testvérek. Az apostol úgy nevezi a szent lelket, hogy a józanság lelke. Pál apostolnál olvassuk ezt, hogy ti nem a félelemnek a lelkét vettétek, hanem az erőnek, szeretetnek, s józanságnak lelkét. Józans. Az azt jelenti, hogy a szent lélek is józan, és akiben ő munkálkodik, azt az embert nem a kábulat felé, meg a révület felé tereli, hanem a józanság felé. Józanná, ki józanít minket, hogy így mondjam, a Szentlélek, nem elkábít és révületbe vagy kábulatba űz minket. józanul imádni az Urat, testvérek. Ezek, én úgy gondolom, hogy nem zárják ki egyáltalán az örvendezést. Tehát az, hogy valaki józan, azt jelenti, hogy racionálisan gondolkozik, és nem veszíti el az önuralmát vagy a fejét. Józan marad, de közben tud örülni, akár sírni is egyébként. Tehát a józanság nem zárja ki az érzelmeket. Ha visszatérek Esdrásra, akkor ott, amikor prédikálta a fogságból hazajött zsidóknak, felolvasta a törvényt, és ott álltak ezek a zsidók, akik éppen hazatértek a fogságból. Azt se tudták szinte, hogy hol vannak, vagy mi van. Felolvasta nekik a törvényt. És azt mondja, elkezd a nép zokogni. Sírnak, de olyan hangosan, hogy ott jaj veszékelnek. Úgy jönnek a léviták, hogy vigasztalják a népet, hogy ne sírjatok. Hát igen, bűnösök voltatok, és bűnösök vagyunk, és az Úr ítélete sújtott minket, és megérdemeljük azt, amin átmentünk, de most már ne sírjatok, most már örvendezzetek. És addig vigasztalgatják őket az Isten ígéreteivel, hogy egyszer csak megvigasztalodnak, és elkezdenek örvendezni. Akkor meg elkezdenek, túláradó öröm vesz rajtuk erőt. Azon a tömegen, amelyik ott állt, és hallgatta az ígét, és racionálisan gondolkodott, és megértették a felolvasottakat. Volt, hogy sírtak, de volt, hogy de nevettek. Tehát az, hogy mi józanok vagyunk az Isten tiszteleten, testvérek, az nem jelenti az, hogy nem lehet megszomorodni esetleg, vagy nem lehet nagyon örülni a szívünkbe. Lehet. De a józanságunkat ne veszítsük el soha. És ne engedjük, hogy ebbe az irányba toljanak, testvérek, mert ez egy nagyon veszélyes út. Amikor valakit rámegy erre az útra, hogy józanság félre, és akkor most jön a zene, és akkor a zene hatása az én lelkembe kivált mindenféle hormontermelődést, és akkor elszáll az agyam, és akkor így ez az igazi istenimádat, aki ezen az úton elindul, az elérkezik előbb-utóbb a misztikába. A misztikában, ami azt ígéri az embereknek, hogy Istent közvetlenül megtapasztalhatjátok, csak különböző technikák kellenek. Ezek látni lehet ezekben a gyülekezetekben, testvérek, hogy újabban már most egyre többen mondják ezeknek az embereknek, hogy na, még inkább meg akarjátok tapasztalni az Istent, akkor mondjatok bizonyos szavakat otthon, sokszor mondjátok, míg révületben nem estek, míg át nem szellemültök, és akkor egyszer csak elszakadva a külvilágtól már az Isten jelenlétébe vagytok, és halljátok őt, és látjátok őt, és megtapasztaljátok a jelenlétét. Nem. De ilyen nincs. A Biblia nem ismeri ezt, testvérek. Ez egy ige ellenes út. Sőt, azt merem mondani, ez a sötétségbe vezető út, a sátánhoz vezető út. Az Isten ez egyedül Jézus Krisztus által lehet eljutni, és józan embereknek, akik hallják, értik az evangéliumot, és hisznek Jézusba, és átadják neki a szívüket. Majd meglátjuk mi az Urat szemtől szembe, amikor eljön az ideje. Vagy meghalunk, vagy visszajön a Krisztus, és akkor meglátjuk őt. Ha benne hívők voltunk, akkor eljutunk a szíről szíre látásra, de itt a Földön ez nem nekünk adatott út. Itt az az út adatott Istenhez, hogy szól az ige, hisszük, engedünk, és éljük a hívő életet. És hitben járunk, nem pedig látásban és tapasztalatokban, ahogy az apostol mondja. Na, visszatérek oda, hogy az Úr Jézus ott állt annál a kútnál, aztán beszélt ennek az asszonynak. Az igazi Isten tiszteletről, az Istennek tetsző Isten tiszteletről. Ami már önmagába hordozza azt, hogy létezik olyan, amelyik nem tetszik Istennek, amit nem fogad el. Van, amit elfogad, és egyet fogad el. Azoknak az imádatát fogadja el Isten, és azokat keresi az ő igazi tisztelőjül, akiben ő a Szent Lelke által elvégezte az újjászülés munkáját, és akik lélekből kezdik, szívből kezdik őt szeretni, imádni, tisztelni. És az imádat kedves ezentúl, amelyik az íge szerint történik. Amikor egy ember törekszik arra, hogy az ígét élje meg az életébe, és úgy jön a templomba, ahol egy Isten szerint való Isten tiszteletbe vehet részt. És ahol az az Isten áll a középre, akit a Biblia által megnyilvánult. És eközben, az egész közben a lélektől lélekből fakadó Isten tisztelet, az ige szerint Isten tisztelet során az ember józan marad. Azt kedves Istennek, ha józanul végezzük el az Isten tisztelet szolgálatát. Egyébként, ha az egész életünkben józanok vagyunk, és nem mámorosodunk meg. Hát segítsen minket az Úr, hogy minden hamis Isten tisztelettől, magunk választotta, ember gyártotta, emberek által kitalált Isten tisztelettől tudjunk elkülönülni, azt elhagyni. És ráállni erre a másik vonalra, amit Jézus tanított nekünk az ígében. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy világosan tanítottál arról, hogy milyen az Atyának tetsző Isten tisztelet. Te voltál az, aki ezt a legtökéletesebb módon végrehajtottad. Köszönjük néked ezt. És köszönjük, hogy tanítottál minket arra, hogy mi is úgy kell, hogy tegyük, ahogy te. Te is a Szentlélek által szívedből fakadóan szeretted és tisztelted az Atyát, nekünk is így kell. És köszönjük néked, hogy azt is szemléltetted, hogy mindent az Atya igéi szerint tettél. Még azt is, hogy nem fogadtad el azt a mirhás bort. Köszönjük néked, hogy minket is arra intettél, hogy Isten tiszteletünk az ige szerint való legyen minden vonatkozásban. És köszönjük néked azt a másik tanítást is, hogy józanul kell az Isten tiszteletet gyakorolnunk, nem megrévülve, elkábulva, megmámorosodva, módosult tudatállapotban. Köszönjük te néked azt, hogy óvsz minket ettől az úttól, vissza akarsz tartani, és a józanságra ösztökész minket a te szent lelked által, a józanság lelke által. Köszönjük néked, hogy ezeket a dolgokat közreadtad, Urunk, és köszönjük, hogy ma is ezekre tanítasz minket. Segíts a te szavadat megfogadni, segíts a te szavadat követni mindenben, és nagyon kérünk arra, hogy bocsáss meg most nekünk, amikor a mi Isten tiszteletünkben mámor keveredett. Nem voltunk józanok. Bocsáss meg azt, amikor nem az ige szerint való volt az Isten tisztelet, és bocsáss meg, amikor talán nem is a lelked által megújított szívből fakadt. Tisztogass meg a mi lelkünket, életünket a hamis Isten tisztelettől, amelyik a pokolra visz, és segíts el mindnyájunkat az igazi, a helyes Isten tiszteletre. Atyánk, te tudod ezt megtenni egyedül, kérünk, hogy tedd meg ezt velünk, mindnyájunkkal, és erősíts meg ebbe minket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged, hogy áld meg az örvendezőket, áld meg a betegeket, a szomorkodókat, a szenvedő testvéreinket is. Légy velük, vigasztald őket, gyógyítsd őket, ha lehetséges. Kérünk a családokért, a kisgyermekekért, hogy vond őket magadhoz. Áld meg a szülőket, a nagyszülőket. Kérünk, hogy munkálkodj a mi egész nemzetünkben, Urunk. Köszönjük néked, hogy szabadok lehetünk, szabad lehet ez a nép most, és kérünk téged arra, hogy segíts ebben a szabadságban megállni, de segíts arra, hogy megtapasztalhassa mi népünk azt a szabadságot, amire csak te tudsz elsegíteni, az igazi szabadító, aki meg tud szabadítani minket Jézusunk a bűntől, a kárhozattól, a félelemtől, a rettegéstől, és aki új életet tudsz adni. Ezt a szabadságot hadd élj át a mi nemzetünk, Urunk. Légy szabadítónká, minél többünknek. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi esedezésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő heti alkalmaink hétfőn és kedden elmaradnak, tekintettel a nemzeti ünnepre, és hirdetem a testvéreknek, hogy viszont pénteken már az imaóránkat megtartjuk. A hét második felében lévő hittanórák is, ifjúsági óra, énekkar is mind megtartásra kerül. Csak hétfőn és kedden lesz szünnapunk. Hirdetem, hogy a ránk következő hét szombatján, október 27-én Pécelen lesz a református templomban egy reformáció csendes nap, amit a mi gyülekezetünk és a Péceli gyülekezet együtt szervez. Délelőtt 10 órától kezdünk, és 13 órakor tervezzük befejezni. A Szentírás ihletettsége, egysége, tévedhetetlensége és a tekintélye, ezek lesznek a témáink. Ha valaki szeretne erre eljönni, akkor most itt a templomból kimenetbe jelezze nekem, illetve ott áll majd László Tibor presbiter testvérem is mellettem, hogy szeretnék jönni, tudok-e kocsival, és megszervezzük azt, hogy aki el akar jönni erre a csendes napra, az el tudjon jönni. Mindenkit szeretettel várunk. Fontos dolog, hogy kiálljunk a mai világba, ahol éppen ezt a meditatív kereszténységet kezdik szorgalmazni, már a mi egyházunkba is, aminek a Bibliához már semmi köze nincsen. Érdemes kiállnunk a Szentírás mellett, minél nagyobb erővel és elszántsággal. Isten nem lehet közvetlenül megtapasztalni, csak a Bibliából lehet meghallani őt, és hitáltal lehet vele beszélni. A következő hirdetnivalóm a reformáció hete. A reformáció hete az 28-án kezdett, jövő vasárnap kezdődik. Itt a mi templomunkban lesz este 6 óraktól az istentisztelet. Majd utána megyünk hétfőn a baptista, kedden az evangélikus, és szerdán a Calvin téri templomba. Tehát Calvin téri templomban lesz a 31-i istentisztelet. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Tehát ez jövő vasárnap, este 6 óra. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy picit megint visszajöve szombatra, 27-ére, lesz a honvédtéri templomnak a nagy termében egy Vas Albert est. A Kis Stúdió Színház, ha jól tudom, ez egy erdélyi társulat, tagjai jönnek oda, és részleteket adnak elő Vas Albert műveiből, és erre meghívtak minket. Vas Albert 110 éve született, és 20 éve halt meg, és ebből az alkalomból lesz ez a rendezvényük. Hát továbbadtam a testvéreknek, október 27-én 16 órakor lesz ez az alkalom. Aki szeretne oda elmenni, azt szeretettel várják. Egy távolabbi alkalmat hirdetek még, hogy gondoljanak erre a testvérek, és készülni tudjanak. November 12-től 16-ig lesz az úgynevezett nyílt hetünk, amikor ilyen közérdeklődésre számot tartó kérdésekkel foglalkozunk egy kicsit. Különböző előadóink lesznek. Az első alkalmat valószínűleg én fogom tartani, az iszlám vallásnak és a keresztény hitnek a legfőbb elemeit szeretném összehasonlítani a testvérek előtt. Aztán utána jön majd egy dr. Botos Katalin nevű hölgy, aki a Pázmány Péter Tudományegyetemnek a tanára volt, most már nyugdíjas professzor. Asszony, ő fog a hit és a gazdaság összefüggéséről beszélni. Érdekes téma nagyon. Aztán jönni fog közénk dr. Györfi Károly, ő egy evangélikus gondnok Budapesten az egyik gyülekezetben, és írt már több könyvet a ma folyó keresztény üldözésekről. És ő egy nagyon érdekes előadása van neki, és hívtam, hogy jöjjön el közénk, és nagy örömmel vállalt ezt az utat, szolgálatot. És azután pedig még lesz az öcsém, a Levente öcsém, aki etikai kérdésekkel foglalkozik, és ő a gender ideológiáról, vagy gender ideológiáról fog egy kicsit beszélni, hogy tudjuk, hogy mi ez, vagy mi nem ez, és keresztény szempontból ezt elemzi. És a legutolsó előadás pedig pénteken lesz, arra pedig dr. Lomnici Zoltánt várjuk, aki a hit és a politika, a kereszténység Európában kérdéséről szeretne itt egy pár szót mondani, vagy hát erre kértem, hogy mondjon erről egy pár szót, mert őt többször láttam a tévében, és olyan mindig olyan kiegyensúlyozottan beszélt, nem indulatos ember, és tud józanul szólni ezekről a dolgokról, és egyébként ő katolikus ember, de egy ilyen hívő katolikus, hogy így mondjam, tehát egy hitét gyakorló katolikus ember. Hát kíváncsiak leszünk rá, hogy ő is mit tud mondani erről a kérdéskörről. Na, ez november 12-től 16-ig, hétfőtől péntekig lesz. Még jön erről meghívó testvéreknek, készüljünk ezekre az alkalmakra. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.